Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Folytatódik a Millás reggeli, itt vagyunk továbbra is. A pontos idő...
8:10.
Ezt is szokták kifogásolni a hallgatók, hogyha nem mondjuk el. Nem csak azt, hogy folyamatos, pörgős, zúzós zenék után jött egy lassabb, és rögtön megkaptuk, hogy depis vagy mi, vagy már az első, ami...
Az első reakció az az volt, hogy
na a depizenék.
Depizenék.
De többes számba írja, holott ez volt az első, ami nem pörgős volt.
Igen, itt a Millás reggeliben,
mert ugye ezt... Nem lehet a kedvükbe járni a hallgatóknak.
Igen. Ezt egyébként nem csak, nem tudom, WhatsAppon tudjátok megírni, hanem akár Viberen és SMS-ben is a 0636 980 980, hogy tetszenek a zenék. És nem véletlenül kanyarodunk rá a zenére egyébként, mert hogy hát fontos dolgokat kell ezzel kapcsolatban megbeszélnünk, de egy valamire még térjünk vissza az előző órából, Gábor.
Mondjam,
hogy én felhívtam a hallgatókat arra, hogyha van esetleg olyan tapasztalatuk, hogy mi volt ott az Ibériai félszigeten az áramkimaradással kapcsolatban, írják meg a tapasztalataikat, és hát egyelőre még nem érkeztek ezzel kapcsolatban ilyen különböző megállapítások vagy megélések, de te elgondolkodtál egyébként azon, hogy mit lehetne csinálni, hogyha egy ilyen helyzetben találnánk magunkat? Kiülnél a teraszra egy laza fröccsel, elengedve mindent, vagy mit tennél?
Mindáig nem gondoltam át, csak azt gondoltam át, hogy valóban kell tartalékot vinni, és én nagyon ráfáznék a bankkártya elég bárhol Európában, már nem csak Skandináviában vonalra, amit így mondogattam meg, és semmi problémám nem adódott belőle.
És a Magyarországon jönne egy ilyen helyzet?
Szerintem gyertya van, és azon
zseblámpa
túl...
Van.
Azon túl zseblámpa van. Ugye...
Szendvics.
Túrákhoz fejlámpa van.
Tök jó.
Úgyhogy...
Meglednél.
És innentől kezdve, a Macit ne kérdezd meg, mert a Mihálovics Mackó ő a 3-4 napi hideg élelemmel már eddig is készült, tehát ő ebbe abszolút úgy gondolja, hogy ez ennél durvább dolgok is bekövetkezhetnek. Tehát én meg ebbe belelazázok, aztán majd lehet, hogy hozzá fog menni gyalog kunyerálni az utolsó adag lisztjéből, nem tudom.
Jó. Én nem tudom, mit csinálnék. Kávét biztos nem, hogy laza szendvicssel ellennék, és mondom, tehát, hogy valami, nem tudom, felraknám a lábam, és nézném a laplementét, kb.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na, idevágó volt?
Abszolút idevágó volt, így van.
De akkor átkanyarodunk a következő témánkra. Itt van velünk dr. Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese. Jó reggelt kívánunk!
Szia, jó reggelt!
Jaj, bocsánat, másik mikrofonnal, mert rossz gombot nyomtam.
Így van.
Jó reggelt,
szia!
Sziasztok!
A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy április 26-án volt a Szellemi Tulajdon Világnapja, ezt 2000 óta ünnepli meg a világ az ENSZ kezdeményezésére, és az a kérdésünk, hogy igazából ebben az évben mi volt a fő szlogen, mire fívtátok fel a figyelmet, milyen programokat szerveztetek ezzel kapcsolatban?
Igen, pont tegnap volt, amikor mi is megünnepeltük ezt az eseményt, és idén nagyon szuper a téma, mert a zene a téma, aminek nagyon örülünk, és ráadásul a Szellemi Tulajdon Világszervezetének a főigazgató is nagyon örült, mert ő meg egy jazz zongorista, úgyhogy most gyakorlatilag egy olyan üzenetet küldött, miközben jazz zongorázott, hogy milyen jelentőség van a Szellemi Tulajdonnak, úgyhogy ez egy ilyen nagyon autás, és nálunk is ugye nagyon sok a zene szerető. Úgyhogy a téma ez, és emiatt a díjazottak is szignifikánsan nagy részt a zenéhez kapcsolódóak. Ugye ilyenkor mindig átadunk díjakat, és ennek az a célja, hogy a Szellemi Tulajdon területén tudatos intézményeket vagy személyeket emeljünk ki, és nekik legyünk hálásak, és állítsuk őket példaként. És most például a dalfutár volt az egyik, aki, uh-huh. aki biztos nem ismeretlen a zenét kedvelők számára, ugye ez Hajós András, Éri Andrásnak a
műsora. De igen, de hogy mi is ez a díj pontosan? Kik kapják, hogyan működik ez?
Alapvetően akik számára, akik példák abban kapcsolatban, hogy a szellemi tulajdon tudatosan használják uh-huh. ezzel kapcsolatban, akár védik a saját innovációikat, akár pedig, hogy mondjam, népszerűsítik ezt az egész kérdéskört. És így lyukadunk ki például a dalfutárhoz, ahol ugye a szerzőjogban nyilván nem kell egy nyilvántartásba vételt tenni, ugyanakkor nagyon fontos az a tudatosság, hogy valaki tudja azt, hogy van ilyen joga. Ugye itt arról van szó, hogy egy nap alatt felvesznek egy stúdióban egy dalt egymás számára eddig nem ismert előadó művészek. Uh-huh. És ugye ez rámutat arra, hogy itt akár azok a jogok, amik a hangfelvételhez kötődnek, vagy az előadási jogok, azok miként tudnak védelmet kapni. De ugyanígy a Music Hungary Szövetség is díjat kapott, ott szintén egy iparági összefogás az, amit úgy gondoltunk, hogy példaértékű ezen a területen, vagy a Hagyományok Háza, ahol ugye nem csak népdal vagy zenei tartalmakról van szó, hanem nyilván nagyon sokrétű lehet a folklórnak a teljesítményköre, de itt is azt gondoljuk, hogy kimagasló az a tevékenység, amit végeznek, és akár nemzetközi vagy európai szinten is egyre inkább jelentősége van a kézműves termékeknek, aminek meg egy újfajta oltalma van. Úgyhogy igazából ezek voltak a zenéphez kötődők, és aztán voltak a mérnöki iparjogvédelmi teljesítmények, amiket szintén ugye a szellemi tulajdon területén díjazni szoktunk. Az egyik a Nivelco, Ipari Elektronika ZRT, akik nagyon-nagyon aktívak az oltalmazásban. A portfóliókban 10 magyar szabadalom, 27 magyar védjegy van, meg nemzetközi védjegyük is van, és hogy már 80 országban vannak jelen, úgyhogy ez meg azt mutatja, hogyha a külföldi piacokra akarunk lépni, nyilván itthon is azért fontos, hogy védjük azokat a tartalmakat, azokat a műszaki eszközöket, amikkel szeretnénk aztán bevételre szert tenni. Úgyhogy ezek a díjazottak voltak. Bocs, még egyet kiadtam, ami pedig...
Mert egyre kifejezetten szeretnék rákérdezni, hogy ők mit csinálnak. A mezőgazdasági és
igen,
ipari...
Igen, ő rájuk gondoltam.
Mikroorganizmusok nemzeti gyűjtemény.
Igen, kicsit furán hangzik igen, ebben.
És igazából olyan válaszok köszönjük, és te olvastad fel a nevüket, és nem
rákészültem.
Köszönöm szépen. Ugye itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy szabadalmi oltalmat tudjon valaki szerezni, azzal kapcsolatban különböző eljárási lépések is vannak, és egyfajta igazolhatóságot is kell ebben a rendszerben fenntartani, és itt egy letétbe kell helyezni különböző biotechnológiai innovációkat ahhoz, hogy a későbbiekben ezeket vissza lehessen követni, hogyha az oltalommal kapcsolatos vizsgálat szükségessége felmerül. És ugye az, hogy Magyarországon van egy ilyen intézmény, ez egy adminisztratív és költség szempontból is egy kedvezőbb az ilyen bejelentések számára, és több mint 400 fölötti letét van itt. Alapvetően az Európai Unióban is körülbelül csak a fele a tagállamoknak, ahol ilyen van. Úgyhogy ez a tevékenység azt gondoltuk, hogy szintén példaértékű és egy fontos hozzáadott érték a
és a Hagyományok
rendszerhez.
Háza?
A Hagyományok Háza ott pedig alapvetően a zenei tartalmak, népdalok, a gyűjtések, a folklórnak az alkotása és ezeknek a népszerűsítése volt fontos, és ugyanígy az ipari kézműves termékeknél is egy elég komoly európai kezdeményezés van, ami a nemzetközi szintű oltalomba is át tud majd fordulni. Itt az a lényeg, hogy bizonyos közösségek, helyi közösségek a saját módszereik, a saját felhasználási tartalmak, saját maguk által felhasználható eszközök révén tudjanak olyan klasszikusan egy helyhez köthető tartalmat előhozni, és ezt védeni, amit azt gondolunk, hogy nagyon fontos. Erre példa egyébként a csipkeverés, vagy egyéb olyan sajátos egy helyhez kötődő kézműves termékek, amiket fontos védeni.
Uh-huh. Térjünk el egy kicsit arra, hogy konkrétan milyen üzenetekkel lehet megszólítani a zeneiparnak a szereplőit arra, hogy felhívjátok a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó feladatokat vagy kihívásokat. Egyáltalán mennyire fegyelmezettek a zenészek tekintetben?
Szerintem a zene az nagyon jó cél, uh-huh. mármint eszköz arra, hogy eljutassuk a céljainkat, vagy az üzeneteinket a hallgatókhoz, vagy a nézőkhöz, mert hogy a zenét mindenki szereti, és mindenki számára nagyon fontos. Úgyhogy most egy olyan közösségi médiás kampányunk is van, amikor egy különböző hivatalok a világ minden tájáról próbálják ezt az üzenetet népszerűsíteni. Mi Guatemalától kaptuk meg a posztot, aztán írtunk mi, és aztán az Egyesült Államok következett, de aztán Marokkó jön. Szóval, hogy a világ minden tájáról próbálunk erre az üzenetre felcsatlakozni. Sokan olyan példákat hoznak, például a franciák, hogy mennyire védik az előadó művészek, akár a zenekari neveknek a logóit, ezekkel védjegyoltalmat szereznek, vagy olyan érdekes példák, amik a zenében úgy tudnak segíteni bizonyos innovációkkal, például vonós hangszereknél itt Magyarországon is született egy szabadalom, ami kifejezetten ezeknek a használatát elősegíti, a hangerét tudja növelni. Úgyhogy ilyen példák is nagyon jól felhozhatók. Tényleg a zenéhez mindenki tud kapcsolódni, úgyhogy ez egy szuper téma.
És meglepő egyébként, hogy például vonósokkal kapcsolatban van innováció, aminek a szellemi védelmét fontosnak tartják megerősíteni. Szerintem ez egy teljesen új aspektus.
Igen, és ugye érdekes volt most visszatekinteni, ugye a zene fejlődése és az innovációval való összekapcsolódása az mennyire végigkövette így a szerzőknek a kialakulását is. Ugye egy nagy mérföldkő volt, amikor Edison ugye feltalálta a fonográfot, ugye érdekes volt, hogy a My Little Lamb volt az első mondat, amit így felvettek. Ő alapvetően a fonográfba ezt olvasta be, és ezt lehetett visszahallani először, és egyébként nem is a zenének a rögzítését célozta, hanem például haldokló emberek végakaratának a rögzítésére is például, hogy ez egyfajta tanúságot tudjon aztán később tenni, de hát aztán a zene, hál' Istennek, ezt a szerepet azóta is betölti, és aztán 1907-ben, amikor a bakelitet feltalálták, az is egy nagy lépés volt, aztán a kazetta, a CD, a Philipsnek, a Siemensnek, vagy a Philipsnek az együttműködése a Sonyval, szóval ezek mind végigkövették, és hát most pedig a mesterséges intelligencia, ami a legnagyobb kihívás, és az látszik, hogy egyelőre kicsit, hogy mondjam, toporgósabb a világ etéren. Ugye Európában létrejöttek szabályok, de alapvetően Amerikában most a váltásra egy teljes blokk van, kicsit megállt a történet, és várják, hogy az innováció merre fog menni. Egyedül talán Brazília tűnik olyannak, ahol kifejezetten abba az irányba mozognak, hogy lehessen egyfajta díjigényt bevezetni, és a zene szerzőknek, az előadó művészeknek egyfajta bevételt kicsikarni ebben a rendszerből, de hát, hogy mondjam, ez egy eléggé egypontos próbálkozás, olyan szempontból még nagyon kevés elterjedt. A nagyobb játékosok a nemzetközi térfelé egyelőre úgy tűnik, hogy inkább az innováció támogatásában gondolkoznak, és nem akarnak lemaradni az előfejlesztésben, úgyhogy a kultúra egy kicsit ilyen szempontból hátrébb van, de reméljük, hogy egy jó egyensúlyban ez tud változni.
Tudsz mondani néhány példát, hogy milyen módon lehet és érdemes megszólítani a zeneipar képviselőit kimondottan szellemi tulajdon témában?
Hát amit látunk, például a Music Hungary egy nagyon jó példa, aki díjazott is volt, egyszerűen pont ilyen nagy kihívásokra, mint a mesterséges intelligencia, nagyon jó, hogyha az iparág egy hangként tud megszólalni, és egyértelmű üzeneteket közvetít. Mi is próbáljuk ezeket a hangokat felerősíteni, és egyfajta közös gondolkodást elindítani. Nyilván Magyarország ezen a kérdésben az Európai Unió egy része, ezek azért olyan kérdések, amiket nem szinten nagyon nehéz kezelni, de az biztos, hogy most látszik a szellemi tulajdon iránti érdeklődésben egy hatalmas növekedés, és ez meg köszönhető szintén a mesterséges intelligenciának, mert egyszerűen az emberek elkezdik érezni, értékelni azt, hogy az emberi alkotásoknak milyen jelentősége lehet, és hogy ezeknek a fenntartása, vagy a későbbi támogatása fontos, hogy biztosított legyen. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség.
A mesterséges intelligencia a legnagyobb kihívás a zenéparban mindenképp, ugye? Tehát ez nem vitás, tehát...
Én azt gondolom, hogy most biztosan, de hogyha visszatekintünk pont ennek az idővonalnak a részére, akkor például 2015-ben a legnagyobb kihívás az ugye akkor kezdtek el a zenei streaming szolgáltatók már jobban megjelenni, de előtte még a platformok, a YouTube és egyéb olyan platformok, ahol egyébként a hallgatók vagy a nézők által feltöltött tartalmakról volt szó, az volt a legnagyobb kihívás, megoldás, hogy miként lehetne azt elérni, hogy ezek a platformok ezek valamilyen módon hozzájáruljanak a zenei ökoszisztémához, mert hiszen ők abban az állásponton voltak, hogy nem ők azok, akik ezeket a tartalmakat elérhetővé teszik, hanem azok, akik őket használják ilyen módon, nekik nem kellene, hogy ehhez hozzájáruljanak. De aztán végül is ez 10 év alatt úgy tűnik, hogy megváltozott. Mostanra a 2015-ös nagy CD, és még akkor a CD is a porondon volt, mostanra 2025-ben a legnagyobb bevétel, majdnem 70% a streaming platformokból származik. Tehát úgy tűnik, hogy ezt a digitális fejlődést meg tudta ugrani úgy a zeneipar, és a jogi környezet is, hogy ez most megvalósult már, hogy ténylegesen összhangba kerüljön a felhasználások és a bevételeknek a köre. Most az Emmy-nél ez újra egy megbomló egyensúly, uh-huh. és ugye amiről beszéltünk tegnap is a Millennium rendezvényen, hogy itt ugye a kihívásnak az új oldala, hogy ez egy iszonyatosan gyorsan történő dolog. Tehát ugye itt látjuk, hogy a ChatGPT is hát gyakorlatilag 100 millió felhasználót 2 hónap alatt elért, és ugye az a vágyuk, hogy gyakorlatilag az év végére 1 milliárdos felhasználói szintük legyen, és ez nem csak csak az OpenAI-ról van szó, hanem számos szolgáltató van, amik tudnak generálni nem csak zenét, hanem más tartalmakat is, és ez olyan sebességgel történik, hogyha a kreatív alkotóknak az érdekére nem figyelünk, akkor ez a vonat így nagyon gyorsan el tud menni, és nagyon nehéz visszamenni olyan pontokhoz, ahol ezt még lehetne kontrollálni.
Mennyire van egyébként e tekintetben nemzetközi együttműködés köztetek, figyelve a trendeket és ezt az elképesztően gyors technológiai váltást, amiben most benne vagyunk? Mennyire van egy olyan tudásközpontotok, ahol ezt meg tudjátok osztani egymással?
Az Európai Unión belül van egy közös gondolkodás. Ugye itt a Magyarország adta az elnökséget az elmúlt időszak, most a lengyelek vannak, és nekünk egy zászlónkra tűztük, hogy ezt a területet igenis részletében meg kell vizsgálni, és a hazai szakértőkkel, meg külföldi szakértőknek a bevonásával is előkészítettünk egy ilyen nagy vitaanyagot, ami 7 különböző témakör mentén vizsgálta ezt a kérdést, és tulajdonképpen a fél évünk alatt ezt vizsgáltuk, nagyon érdekes eredményekkel. Ugye itt olyan kérdések voltak, hogy miként lehetne a díjazást biztosítani, illetve milyen fajta transzparencia szabályokat lehetne ebbe a rendszerbe bevinni, mert ugye tudjuk mindazt, hogy szerzői műveknek a felhasználásával építik ezeket a nyelvi modelleket, de nem tudja senki, hogy tulajdonképpen milyen művekkel. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezeket mennyire lehet megismerni, mert ezután tudnak a jogosultak is adott esetben fellépni. Úgyhogy ez is egy téma volt, illetve az is, hogy az Európai Unió milyen szerepet töltsön be a nemzetközi porondon ebben a kérdéskörben. Úgyhogy ezt mi összefoglaltuk ennek az eredményeit, és ezzel a mostani bizottság és a mostani elnökség is foglalkozik, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Globális szinten pedig épp 2 hete volt a Szeremi Tulajdon Világszervezetének a Szerzőjogi Bizottsága, és ezen az ülésen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé megosztott a nemzetközi közösség. Nagyon sokan azon abból a szempontból jönnek, vagy abból a pozícióból, hogy nem szeretnék a saját EMI fejlesztési potenciájukat fékezni. Tehát alapvetően azt akarják, hogy tudjanak ezek a cégek tovább működni. Míg mondom, egy nagyon kis közösség az, aki pedig a tagállamoknak egy kisebb része, aki pedig igenis szeretné napirendet tartani ezt a kérdést, a kreatív alkotóknak a szempontjait érvényesítve. Itt említettem Brazíliát, de egyébként úgy tűnik, hogy a dél-amerikai közösség ebben egy hangon szól, és szeretné ezt az eszmecserét folytatni, akár olyan szinten is tovább menve, hogy akár majd egy nemzetközi szerződést is létrehozni ennek a kérdésnek a rendezésére, mert azért látjuk, hogy ezek lokálisan nagyon nehezen kezelhető történetek, ugye itt is a tengeren túlon vannak a szolgáltatók leginkább, Európa is egy kicsit nehezen tudja ezt kezelni, tehát valószínűleg egy ilyen irányba kell majd menni.
A Millenniumi díjjal kezdtük, most fejezzük be más díjakkal. Vannak még ilyenek, vagy hogy Mihálovics kolléga kedvenc kifejezésével ilyen kezdeményezés. Igen, ami szintén erősíti a tudatosságot, vagy csak fölhívja a figyelmet a szellemi tulajdon védelmének fontosságára, mert beszéltünk korábban, említés szintjén korábban díjakról is.
Igen, ezt azt gondoljuk, hogy ez a díjaknak az odaítélése az egy És az felhívja a figyelmet nyilván különböző értékekre, és ezért tesszük is ezt. Van egy kifejezetten az ipari jogvédelem területén, tehát a szabadalmak védélyek területén egy díjunk, ami a Jeddi Kányos díj, nem véletlen nyilván, hogy Jeddi Kányos viseli, vagy az ő nevét viseli ez a díj. Ezt is évente kiosztjuk, illetve talán volt is már szó itt nálatok erről, hogy az egyetemi hallgatók, diákok Igen. irányában is van egy pályázatunk, ez az Újvári János pályázat, és ez egy szuper lehetőség arra, hogy diákok, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkozni szeretnének, ami a szellemi tulajdonhoz kötődik, a diplomamunkájukat meg tudják a mi segítségünkkel írni, mi is adunk egy konzulást, és aztán a végén pedig díjazzuk őket. És hát amire nagy reszketve tekintünk előre, hogy jövőre lesz 130 éves a hivatal, és emiatt azt egy viszonylag nagyobb nemzetközi eseményt is szeretnénk szervezni, és az is felmerült bennünk, hogy mivel korábban a Jeddi Kányos díj is egy évfordulós eseményhez kötődött, ennek a megalapítása, hogy jövőre is valószínűleg egy új díjban gondolkodnánk, úgyhogy
és majd a friss információkat megosztjuk szívesen a hallgatókkal. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és meséltél, izgalmas volt.
Én is köszönöm.
Szép napot! Dr. Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese volt a vendégünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát annyira tetszett neked a Gauss görbe, úgyhogy akkor most idézhetsz Gauss görbétől.
Megadod a lehetőséget? Jó.
Igen.
Jó, tehát ugye az apropóját az adja, hogy 1777-ben a napon született Carl Friedrich Gauss, aki azt mondta egyszer, hogy nem a tudás, hanem a tanulás, nem a birtoklás, hanem a megszerzés, és nem az itt lét, hanem az idejövetel az, ami a legnagyobb kielégülést biztosítja.
Jó, doma, nem?
Jó, teljesen jó.
Mai világunkban mindent az adat határoz meg. Adatelemzés, adatstratégia, adatvezérelt döntéshozatal. Adattesten mindennek és mindenkinek van. Kérdés, hogy mire használja fel? Egy biztos, akinek megfelelő minőségű és mennyiségű adata van, az nyer. Hisz az adat az új olaj. Nézzünk le az adatkút mélyére. Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata következik.
Hát igen, mert hogy egyre több cég alkalmaz digitális dolgozókat, azaz olyan AI rendszereket, amelyek a feladatokat megoldják emberi beavatkozás nélkül is, de hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, erről fogunk beszélni Wayne Christian, a United Consult cégcsoport Salesforce szakértőjével. Szia, köszönjük, hogy itt vagy!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
Nagyon sok olyan dolgot kell megtanulnunk az elmúlt akár egy-másfél évben is, ami az AI-jal kapcsolatos fontos kifejezés, hogyha boldogulni szeretnénk a jövőben, mert hogy ez egyre nagyobb teret nyer, nem csak a magánéletünkben lesz majd ez így, hanem nyilván a szakmai munkánkban is. De szerintem kezdjük onnan, hogy tegyük tisztába, hogy mi az, hogy AI ügynökkel dolgozunk együtt, és ez hogyan kapcsolódik az adatokhoz, hogyha mondjuk a Salesforce részéről közelítjük meg.
Oké, rendben. De hát az AI ügynökök, AI agentek, ők olyan AI, mesterséges intelligencia alapú megoldások, amik már önállóan képesek feladatvégzésre. Tehát az az újdonság bennük a korábbi generatív megoldásokhoz képest, a Copilot jellegű megoldásokhoz képest, hogy nem csak segítenek nekünk, élő embereknek bizonyos feladatok elvégzésében, hanem konkrét feladatokat elvégeznek helyettünk.
Ugyanakkor... Na, akkor ezt most rakjuk tisztába, ezek hogy vissza, meg a chatbot az még egy szinten alacsonyabb, hogy akkor ezek hogy...
Igen, pont azt akartam mondani, hogy
igazából egymás, ezek, vagy hogyan fejlődtek?
Ezek most már intelligens megoldások is, de hát a chatbot korábban előre programozott útvonalakat, kereső szavak által megpróbált azonosítani, és akkor úgy adott mondjuk információt nekünk. Uh-huh. Ehhez képest ezek a megoldások már intelligensek, és tanulnak...
És ez milyen mesterséges intelligenciára alapozott még a chatbot megoldás?
A chatbot az generatív megoldás volt, előtte meg akár prediktív is, amikor múltbeli információk meg adathalmazok alapján próbált előrejelezni, hogy mit is akarunk csinálni. A legkorábbi chatbotok meg aztán semmilyen AI megoldást nem használtak, hanem előre programozottan működtek. Ha elhangzik hangzik az a szó, hogy á, akkor ezen a vonalon mozgok.
Na, tehát, látjátok, tehát, ezért mondtam én, hogy nagyon sok fogalmat helyre kell tennünk.
Na, szóval onnan indultunk, de az mikor volt? Csak, hogy... Nem, hogy összefolyik már nekem. Hány év alatt jutottunk el az alap chatbot verzióktól a mostani nagy tudású ügynökökig?
Hát az most már szerintem egy bő 10 éve velünk van.
Az is nagyon gyors, okay,
de az igazi sebességet, aha, azt most lássátok, hogy a ChatGPT-ről mióta hallott, hát mióta tudunk?
Két éve.
Igen. És akkor jött be az, hogy generatív megoldás, de tudunk nekik adni instrukciót, hogy írj már meg helyettem egy levelet.
Sőt, szerintem az csak másfél, mert tavaly előtt
ősz. Hát amikor november környékén.
És mekkora hype volt belőle.
Hát érthető, mert azóta is mindent átalakít.
Igen.
Na, akkor vissza, akkor így ez volt a fejlődés. Akkor ehhez képest ugye mivel tudtak többet a modern chatbotok és az ügynökökig, hogy jutunk el? Tehát a tudásbeli lépéseket, ha összefoglalnád.
Tehát a modern chatbot az annyival tudott többet, hogy tudtunk neki már hétköznapi nyelven beszélni, viszont előre programozott útvonalak alapján tudta csak kezelni a problémánkat, bejelentésünket. A mostani AI ügynök az igazából már annyira intelligens, hogy döntéseket tud hozni, tanulni tud, érti a kontextust a teljes beszélgetésnek, de tényleg olyan élményünk lehet, mintha egy húsvér ember ülne a másik oldalon, és megért félszavakból is minket.
Na jó, oké. Én itt az elején ugye azt mondtam, hogy elsősorban az adatokra épül ez a fajta tudás, és hogy milyen területeken fogjuk tudni alkalmazni, nyilván ahol nagyon sok adatból kell valamit létrehoznunk, valamilyen új eszközt, vagy egy új tudást, de mennyire lehet ezt a konkrét feladatokra, vagy konkrét tevékenységekre lebontani, szakterületekre akár? Miben tudom én az AI ügynök segítségét úgy kérni, hogy az való egy olyan információ halmazt adjon számomra, amit nem kellene vissza ellenőrizni, hogy ez most hát valós, vagy ő maga kitalálta, és elnézést kér, hogy hát ezt a saját adatbázisából, de lehet, hogy fals információval adta meg.
Az első használati esetek, amik így elindultak a világban, meg mi is leginkább ilyen jellegű megkereséseket kapunk, az ügyfélszolgálati tevékenységnek az automatizálása, de ez a intelligens chatbot, aha, tulajdonképpen, ahogy eddig is beszéltünk róla, és nagyon-nagyon lényeges, hogy itt nem olyan mesterséges intelligenciával állunk szemben, mint a ChatGPT, hogy általános tudás van mögötte, tehát ez akkor tud jól működni egy adott vállalatnak adott folyamatainál, hogyha az ott szükséges adatok rendelkezésre állnak. Ezt gondoljuk bele, hogy ő is csak abból az adathalmazból tud dolgozni, amiből az élő emberek. Tehát ugye eddig azért gyűjtöttük össze ezeket az adatokat, hogy az ügyfélszolgálatos kollégák hatékonyak tudjanak lenni. Most ugyanúgy ezekre az adatokra van szüksége az ügynöknek is. Hozok egy példát.
Aha.
Vásároltunk valamilyen ruhát, rossz a méret, betelefonálunk, hogy ki szeretnénk cserélni. Ugye az ügynöknek azonosítania kell minket, tehát a ügyfélbázishoz hozzá kell férnie. Utána le kell tudnia kérni a rendelési adatainkat, abból a termékeket, abból látja, hogy ez milyen méret, korábban milyen méreteink voltak, akár proaktívan ajánlani is tud egy megfelelő méretet nekünk, majd ellenőrizni tudja a készletadatokat, hogy rendelkezésre áll, mikorra mehet a kiszállítás, és hogy a kiszállítást megszervezze, tudnia kell a betelefonálónak a címét is. Enélkül nem tud működni az önálló mesterséges
intelligens megoldás. És ezt mind megcsinálja
És ezt mind megcsinálja helyettünk. Így van, ez benne a trúvágy.
Akkor még kérünk példákat, hogy mi az, amit talán majd lerakjuk a hajunkat, mert hogy úgy meglepődünk, hogy még ezt is meg tudja csinálni. Na, akár nagyvállalati szinten.
Jó, nagyvállalati szint, hogy a Schuster kaptafájánál maradjak, a Salesforce is bevezette tavaly ősszel a saját ügyfélszolgálatának az automatizálására. Azt úgy képzeljétek el, hogy évente nagyjából 60 millió megkeresés érkezik be hozzájuk. Korábban chatbot megoldásokkal próbáltak tehermentesíteni az élő ügyfélszolgálatos kollégákat, kollégákat, bevezették a Agent Force nevű ilyen AI ügynök megoldásukat, és gyakorlatilag az eseteknek a 80%-át azt már automatikusan tudják megcsinálni, ami dupla hatékonyságot jelent a korábbi megoldásukhoz képest, és ezt úgy képzeljétek el, hogy a bejelentőnek érti a kontextusát, de neki milyen termékei vannak, és így tud személyre szabott válaszokat adni, és nem úgy működik, hogyha te kérsz tőle valamilyen információt, hogy ezt és ezt hogy kell csinálni a rendszerben, hogy mint a Google találatokat ad, és akkor szedd össze, klikkelj végig, és hát ha összeáll a fejedben a megoldás, hanem ezeket kivonatolja neked, és egy lépésről lépésre leírást ad, hogy ezt és ezt és ezt és ezt csináld egymás után. Vagy van, amit meg is csinál helyettünk.
És akkor volt valami példa valami köztisztasági vállalatról is?
Igen, képzeljétek hogy... el, amerikai takarító cég, ami a utcaseprő cég, utcákat, stb. Takarítja, elindultak hatékonyságnöveléssel. Milyen jó lenne, hogyha egy fesztivál után a önkormányzat jelentkezik, hogy ezt a területet ki kell takarítani, akkor ezt a megrendelést automatikusan fel tudná venni, beütemezni, a megfelelő erőforrásokat hozzárendelni, hogyha bármi probléma van, csúszás, stb., nem ér oda az autó, akkor ezt automatikusan átszervezi. Tehát eddig még szerintem mindenki el tudja képzelni, ez viszonylag egy könnyű téma volt. De tovább mentek, és gyakorlatilag az ilyen utcaseprő autót vezető emberkéknek 24/7-es asszisztenciát is adnak. Tehát ha valamilyen zárt térbe oda kell menni, akkor megérkezik a kapu elé, az ügynök automatikusan felhívja a kontaktot, és már nyílik is a kapu.
Várjál, tehát itt ember az utcaseprőn, meg a sofőrön kívül már nem is kell gyakorlatilag, szinte mindent kíván.
Abszolút, ott van mellett az AI asszisztens, aki segít mindenben.
És még képzeljétek el, hogy az autó telemetria adatai alapján azt is meg tudja csinálni, hogyha hirtelen lassulást érez, ugye ezt már láttátok, hogy a Vazéba is biztos megkérdez, hogy van-e kövont, stb. Ez ugyanígy megcsinálja, hogy van-e valami probléma, küldjek-e mentőt, küldjek-e autómentőt, átszervezzem-e a feladataidat, és még hogy tovább menjek, arra is figyeltek itt a hatékonyság mellett, hogy mindezt a kommunikációt a sofőrrel milyen tónusban teszi meg.
Kedves.
Hogyha éppen helyzet van, valami baleseti szituáció, akkor próbálja nyugtatni a sofőrt. Hát hihetetlen mikor lehet figyelni.
Mondok, hogy gyorsan.
Igazából csak az járt végig az eszemben, hogy vajon mennyire fogja elvenni konkrét embereknek a munkáját, hogyha ennyire fejlett.
Hogy
fogja megváltoztatni a
magát, hogy kiesik egy csomó, de már látszik, hogy milyen új munkakörök jöttek be helyette?
Igen, pontosan, de igazából amit eddig is leginkább automatizáltak, azok fognak még inkább háttérbe szorulni. Ez a repetitív jellegű, adminisztratív adatbevitel, ügyfélszolgálat, stb. Feladatok, de jöttek természetesen új dolgok. Ugye ezeket az AI megoldásokat, ezeket ilyen csúnya angol szóval, nem is tudom, hogy van-e rá magyar megfelelő, promptolni kell, tehát instrukciókat kell adni, tanítani kell. Gyakorlatilag ez egy új szakma, ami előjött, működés közben pedig felügyelni kell, ugyanúgy, ahogy egy ügyfélszolgálatos supervisor folyamatosan belehallgat és nézi a kollégáknak a működését, ugyanúgy az ilyen ügynökeknek is kell, hogy etikailag megfelelően, nem-e halucinál, megfelelő válaszokat ad.
Halucinál, amikor hülyeségeket mond?
Mond, igen. Ja. Ez egy nagyon fontos, hogy megint csak a promptolás témakör, hogy meg kell mondani az ügynököknek, hogy meddig van az ő hatáskörük, és azon ne lépjenek túl. De baromi érdekes volt, amikor elkezdtem ezzel a promptolással foglalkozni, hogy neki meg kell adni, hogy és csak azzal foglalkozz, és csak az, amit itt leírtam. Magadtól ne találj ki dolgokat.
Egy ügynöknek több felügyelője lesz, mert az ügynök az 0-24-ben dolgozik, ugye már az AI ügynök, az embernek, aki felügyeli, meg nyilván nem tud.
Aha, akkor az lesz a munkakörött, hogy AI ügynök felügyelő vagyok? Azért az menő.
Lesz ilyen, hogy AI agent supervisor, vagy micsoda?
Igen, tulajdonképpen.
Igen. Aha. És akik fogják csinálni? Akik most gimnazisták. Azok hát már úgy fognak belépni a munkaerő piacra, hogy ez már egy teljesen adekvát szakma.
Viszont azok
lesz.
Meg nem fognak tudni mindenki átmenni, akik elveszítik a munkájukat. Ez egy komoly probléma lesz, illetve hogy ki az, aki ott képe. De hát ez már messze vezet.
De nagyon izgalmas kérdés egyébként szerintem ennek a...
Akkor folytassuk majd innen, úgyhogy van még bőven kérdésünk ehhez kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és beszélhettünk erről. Szép napot, jó munkát.
Köszönöm én is.
Vénkuti Krisztián, a United Consult cégcsoport Salesforce szakértője volt a vendégünk az adatmágnás rovatunkban.
Most felhívjuk a fiúkat az adatbányából, de jövő héten ismét elzarándokolunk az adat Mekkába. Mert az adat az új olaj. Akarsz adatmágnás lenni? Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Na, hát robogunk is tovább, mert hogy egy nagyon izgalmas témával folytatjuk. Az NKFI alap támogatásával megvalósulhatnak kutatási, fejlesztési és innovációs elképzelések a hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szektorban. Mindez a megújuló Bywatcher program keretében történhet, és a kutatóintézet nem csak hogy szakmai tudást, hanem egyéb infrastruktúrális hátteret is biztosít ehhez a dologhoz, hogy ne csak ötletek legyenek ezzel a technológiával, vagy újításokkal kapcsolatban, hanem valóban piacra is tudjanak lépni. A témával kapcsolatban itt van Szűcs András, a Báj Zoltán Kutatóközpont Tudásmenedzsment Központ igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, hát akkor kezdjük azzal, hogy mit érdemes tudni erről a programról, és milyen konkrét lehetőségeket kínálnak a KKV szektorban szereplők számára.
Ha megengedik, akkor egy picit kezdeném azzal, hogy mi is ez a, ki is ez a, kik is vagyunk mi. A Báj Zoltán Kutatóközpont az egy több mint 30 éve sikeresen működő alkalmazott kutatásfejlesztéssel foglalkozó intézet. Több milliárdos eszközparkunk van, közel 100 kutató dolgozik az intézetben. A Bywatcher programmal ezen eszközöket és tudást biztosítjuk, hogy adunk fel, tehát adunk lehetőséget, hogy ezeket az eszközöket adjuk át vállalkozóknak, szinte ingyen, ahhoz, hogy ezek a KKV-k, vagy azon KKV-k, amelyek rendelkeznek valamiféle ötlettel, a prototípus kezdeménnyel, vagy tudással, ezeket a termékeiket, ezeket a szolgáltatásaikat piacképes állapotba tudják hozni.
Mekkora tételt lehet egyébként delegálni ezekre a fejlesztésekre, és mekkora önerőre van szükség ahhoz, hogy valaki részt vehessen ebben a programban?
Ez nagyon fontos, hogy a hazai pályázati rendszerektől eltérően mi nem pénzt adunk, hanem szolgáltatást. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy 100 millió forint összegű támogatást tudunk adni. 75%-os támogatás mérték mellett ez egyszerűen fogalmazva úgy néz ki, hogy egy maximum 133 millió forintos projektet ben tudunk részt venni, amiből 100 millió forint a támogatási rész, tehát ezt nem kell kifizetni a vállalkozónak, és a 25%, tehát a 33 millió forintot, az pedig igen. Tehát ő magyarul egy 100 forintos csomagot 25 forintért kap meg tőlünk.
Mm-hmm. Kihez kell fordulni az érdeklődők, hol kezdhetik, hova mehetnek, akik szeretnének részt venni benne?
A pályázat az a szokásos pályázati felületeken elérhető, ugye ez a Magyarországon az a pályázat.gov.hu, ez mindennek így az alapja, ugye itt keresik mindig a vállalkozók a pályázatokat, de felhívom figyelmet a a kutatóközpontunknak a honlapjára, ez a www.bajzoltán.hu. Itt az érdeklődők szét tudnak nézni, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezünk, milyen eszközparkunk van, illetve innen is elérik a teljes pályázati dokumentációt, és azt az elektronikus pályázati felületet is, ahonnan elektronikusan be tudják nyújtani a kérelmüket. Ugye ez az egész folyamat elektronikus papír mentes az egész pályázati folyamat.
Milyen típusú, milyen jellegű az jellemző vállalkozások jelentkezését, illetve projekt típusokat várnak, akiknek tudnak elsősorban segíteni?
Hát itt felhívom a figyelmet, hogy elsősorban a kutatóközpontunk kompetenciáihoz kapcsolódó ötleteket, fejlesztéseket várunk. Ha megint akkor ezt gyorsan elmondom, hogy mikre gondoltunk. Anyagtudomány, mint ezt biomaterialnak hívják, itt polimer technológia, lézer technológia, műszaki kerámiás megoldások, anyagvizsgálati módszerek jöhetnek, másodnyersanyagokkal kapcsolatos fejlesztések, mi ezt bio-waste-nek hívjuk, itt bioremediáció, mikrobiológia, újrahasznosítási eljárásokkal jöhetnek vállalkozások, lehet, hogy várunk élelmiszeripari projekteket, itt mi élelmiszeripari kompetenciákkal rendelkezünk, ezt bio-agrinak hívjuk, energetika. Ugye itt a műsorban korábban már volt szó az ibériai félszigeti elektronikus összeomlás, hálózat összeomlás kapcsán különböző elektronikai rugalmassági rendszerek fejlesztése, épületautomatizálás, mérőműszerek, okosmérők fejlesztése, illetve validáció, bármilyen validáció, mi ezt BioValid-nek hívjuk. Itt különböző amortizációs folyamatok vizsgálata, logisztikai, anyagkárosodási vizsgálatok, IT-rendszer fejlesztés, gépilátás. Uh-huh. Ezekben a témákban várjuk a projektötleteket.
Nagyon sokszínű.
Uh-huh. Igen. És még egy szót, hogy viszonylag egyszerű a pályázat, a tulajdonképpen minimális belépési küszöb, van 2 éve működő, 2 fő, 2 alkalmazottal rendelkező vállalkozások, magyarországi vállalkozások jelentkezését várjuk. A pályázat lényege gyakorlatilag egy műszaki adatlap, ahol várjuk az elképzelésnek a műszaki leírását, és ez alapján már nagyjából el tudjuk dönteni, hogy tudunk vele foglalkozni, aha, vagy sem.
Oké, szuper, nagyon jól hangzik, reméljük, hogy eljut a tavakos azokhoz is, akik érdeklődnek, illetve akiknek ez nagy segítség lehet. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot, jó munkát.
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót,
viszont hallásra. Szűcs Andrással, a Baj Zoltán Kutatóközpont Tudásmenedzsment Központ igazgatójával beszélgettünk. Most rögtön ismét átadjuk Czoller Andinak a lehetőséget, de Zsuzsi már annyira tanulmányozza az áramszünetről érkező beszámolókat, hogy majd jól össze is fogod szerintem foglalni rögtön a hírek után, ugye?
Így is van.
Ezzel jövünk vissza.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Budabeat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.